Fekete Zoltán, bősi vadászgazdával és erdésszel Bősön találkoztunk. Arra kértem Zoltánt, mutassa meg a környéket vadász, illetve erdész szemmel, s helyszínül a Bős melletti sáruságat választott a vezetőm. Tehát autóba ültünk, s már a terepre menet még az autóban bekapcsoltam a diktafont, hiszen Fekete Zoltánban nem egy hétköznapi vadászt ismerhetünk meg.
Azt gondolom, hogy szívvel, lélekkel vadász vagyok, és úgy próbálom ezt a hivatást művelni, hogy a törvény, meg a etika is diktálja, de egy picit másabb, lehet, hogy picit másabb rálátásom is van a problematikára, ugyanis méhészkedem, erdész vagyok, erdőtanácsos, túravezető, etnográfiával, történelemmel foglalkozok, helytörténettel. Lévén Csallók, ez azért agrárvidék, kikerülhetetlen, hogy az ember mezőgazdászokkal kapcsolatba kerüljön. És akár vadász, vagy bármi. Hát egy teritoriumban mozgunk, tehát és ez a teritoriumban ott azért vannak vízgazdászok, erdész, vadász, méhész, tehát sok-sokféle ember megfordul, és igazán ezeknek a szakmáknak kellene a terepen együttműködni.
Ezek a teritoriumok föl vannak szigorúan osztva, vagy vannak átjárások?
Hát nyilván átjárások, mert egy mezőgazdasági terület az vadász terület is, és ezen a mezőgazdasági területen repce van vetve, vagy napraforgó, vagy a méheknek valami alkalmas méhlegelő nyújtó növény. Például már csak annak kapcsán mondom, hogy a méhészeket is említettem, akkor a méhésznek is érdekes ez a terület. És azért a méhész nem viheti, de nem állíthatja le egy idegen területre a méheit, a vándorol kaptárokkal, a méhészetével. Szlovákiában minden négyzetnek megvan a tulajdonosa, sokan azt gondolják, hogy egyik másik hely az senki földje, de kicsit utána nézünk, akkor mindegyiknek van tulajdonosa, és azért Szlovákiában a tulajdonlog az szent.
Ha a Csalló közt nézzük, akkor ott hány fajta tulajdonos van? Tehát, hogy nem is azt gondolom, hogy most parcellák szerint nézzük meg, csak hogy ki mindenki tulajdonos itt.
Nyilván állam, a magánszemélyek, és akkor van egy olyan különleges státusz Szlovákiában, nem tudom, hogy van a környező országban egyáltalán, hogy ismeretlen tulajdonú földek. Például korábban itt 100 éve meghalt valaki, aki után nem volt hagyatékozás, vagy valami kimaradt, és nem lett elrendezve, akkor ezt úgy van klasszifikálva, mint ismeretlen tulajdonú.
Meddig lesz ismeretlen tulajdonú egy földet?
Amíg nem nevesítik, tehát amíg utána nem járnak egy polthagyatékéval, vagy pontosan ezt a mechanizmust nem ismerem azért, mert nem foglalkozom ezzel, de ez egy érdekes státusz.
Mivel még nem vagyunk kint a terepen, ezért visszatérek arra, hogy helytörténészként is apostrofálta magát, hogy ez mit jelent.
Nagyon érdekel, tehát én igazi archaikus csallóközi ember vagyok, nagyon szeretem ezt a vidéket, el nem mennék semmi pénzért innen, és érdekel a múlt, ilyen klisé, hogy akinek nincs gyökere, annak nincs jövője, igaz? De érdekel, tehát annak kapcsán például erdész, hogy kijövök, és akkor és ültetnem kell valamit, és egyik részén nő az a fiatal erdő, a másik részén valamiért nem akar fejlődni, és akkor utána járok, és akkor megkérdezem az öregeket, akik még élnek, hogy miért, vagy beszédesek például a dűlőnevek, vagy erdőnevek, vagy a vizek nevei, és akkor lehet, hogy fény derül arra, hogy én hiába erőltetek ott olyan fát, amilyet például előír nekem erdőgazdasági ütemterv, a büdös életben nem fog az ott nőni.
És nem változtak ezek a dolgok, hogy mit bír el a természet? Tehát nyilván változik az időjárás mindenképpen, és ezáltal változhat az is, hogy milyen növények válnak alkalmassá egy-egy területen. Tehát ugye ilyen szempontból van számottevő vagy látható változás?
Nagyon is láthatóak a változások. Mivel itt vagyunk, hogy Bős környékén, itt a vízerőműnek a hatása az nagyon érzékelhető, nagyon látható. Lecsökkent a vízszint. Korábban azok a földek, amit nem lehetett művelni, mert vízjárásosak voltak, illetve belvízesek voltak, most egy üde talaj lett belőle, ami lehet, hogy a legalkalmasabb mezőgazdaságra. És egyébként is hát a globálisan tetten érhető, követhető, megfigyelhető a változások. Hát én most édestova 40 éve, tehát olyan szemmel nézem a természetet, hogy kicsit értő szemmel azt gondolom, és tehát például lágyszárú növénytakarókba is óriási változások mentek véghez. Ha szántóföldet veszük, akkor tehát vannak gyomfajok, ugye, azokat a lágyszárú növényeket, ami embernek káros a mezőgazdasági tevékenység folyamán, akkor gyomnak nevezzük, tehát vannak gyomok, amik tehát hogyha listázzuk őket, ami 100 éve ezelőtt nem volt annyira elterjedt, és most meg előre törtek. Csalló közben az erdei járásban körülbelül 10% erdő van, tehát meg van böcsölve minden minden darabka erdő a itteni lakosság körébe, mert azért...
10%?
Igen, csupán 10%. Hát Szlovákiában nagyjából 40% erdősültség, de hát egyenletlen elosztásban nyilván fönt északi részeken, vagy északibi régiókban, a mezőgazdaságát kevésbé megművelhető területeken ott magasabb arányban, itt a csalló közben, tehát minden talpalatnyi megművelhető föld föl lett már korábban törve.
Látszik, hogy ez egy ültetett erdő, tehát hogy új és sorba állított fák láthatók, nem tudom, hogy milyen a faj.
Nemes nyár, ami ipari felhasználásra kiváló, most nagyon nem elfogadott, vagy illetve minél jobban háttérbe próbáljuk szorítani. Nyilvánvaló, hát nemesítés folyamán erdőgazdasági szempontok és gazdasági szempontok voltak előtérbe helyezve, de megvan a létjogosultsága is, emellett teljes szélességgel kiállok, és inkább ilyen erdőket termeljünk le, relatív rövid idő alatt, mint hogyha az értékes védett, vagy védelemre érdemes erdőket újítanánk, fölvágnánk ki.
Még az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy a monokultúrát általában támadják azzal kapcsolatban, hogy jön egy betegség, vagy jön egy kártevő, és akkor az egészet viszi. Ilyen szempontból ez hatékony, hogyha tényleg egyfajta fa van ültetve?
Ez teljes mértékben igaz, abszolút szószólója vagyok a vegyes erdőknek, a vegyes állományos, vegyes korú erdőknek. A ideális az örök erdő, az azt jelenti, hogy nem tarvágásos erdőgazdasági vagy termelési mód van ott, hanem vagy ernyős, vagy ami még jobb, az örök erdő, a szálaló. Tehát mindig annyit veszek ki, hogy megvastagodott egy-egy fát, amire szükségem van, mivel a borítottság csak nem teljesen megmarad, nem gazosodik el, erdőápolási munkákról minimális pénzösszegeket kell kiadni, és ahogy mondom, örök erdő maradott.
De van még ilyen, hogy tarvágást?
Igen, tehát egy elfogadott, van létjogosultsága, tehát ilyen hasonló ültetvény, plantásszerű ültetvényeknek, vagy például a Záhorin erdőháton az erdei és a fekete fenyveseknek a felújítása is így zajlik. Más nagyon ott nem tud megkapaszkodni azon a homokon.
Mehetünk. A séta során tehát a Sároság környékét jártuk be. Amint azt hallani fogják, a beszélgetéseink során több alkalommal is felmerültek a környezetvédelem és vadászat, illetve erdészet vagy ipar találkozási, vagy inkább ütközési pontjai. Elsőként az előbbiekben már említett nemes nyár fajta kapcsán került elő a téma, hiszen ez az a fajta, amit leggyakrabban ültetnek a csallóközi újabb telepítésű erdőkben.
Hogy miért nem szereti a természetvédelem a nemes nyárt, a nemes nyárnak a nemesítése folyamán európai és észak-amerikai nyárfafajok voltak keverve. Cél az volt, hogy minél hosszabb legyen a rost, és jó minőségű nyersanyagot nyújtson az iparnak, a papíriparnak, papírfeldolgozásra, és mivel természetvédelem azt mondja, hogy egyik szülő nem őshonos, akkor az egész fajta, vagy egész klón, akkor nem őshonosnak számítódik. Viszont, hogyha egy 25 évet le lehet termelni egy fát, és azért össze lehet hasonlítani egy őshonos szürke nyárból, lehet olyan minőségű papírt készíteni, mondjuk, mint egy karton, tehát ahol látni benne szinte rostokat, illetve a nemes nyárból lehet olyan papírt készíteni, mint amilyen a irodai papír, a nyomdapapír. Tehát, hogyha nagyon laikusnak akarom ezt felvázolni, akkor nagyjából így. Rengeteg betegség küzdnek a hazai fajok, de ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs helye természetben, nagyon is helye van a természetben, de azért teljesen ne szorítsuk ki a 150 évnek a kutató munkáját sem, és az eredményeit sem, mert azt mondom, hogy az iparnak igenis szüksége van rá.
Valahogy azt érzem, hogy balanszol az érdekek között, akár a természetet figyelembe véve, de az ipart is. Hogy lehet ezt jól csinálni?
Hát most képzeljük el, hát nem mehetünk vissza a barlangba, mint ős emberek. Hát nyilván szüksége van az embernek nyomdapapírra, nyilván szüksége van arra, hogy ki tudja menni családjával pihenni az erdőre, nyilván szükség van a jó levegőre, a madárfütyre, a búzára, a kenyérre. Tehát ezt valahogy szépen meg kellene úgy ezt oldani, hogy egyensúly legyen minden között.
Közben bemegyünk a bozódba.
Kértünk egy mezőgazdasági területnek a részére, nagyjából elmondható itt Bős környékén 80% a vadászterületnek a mezőgazdasági terület, tehát zömmel szántóföld, ugye legelők rétek visszaszorultak nagyon erősen, és veszélyeztetettek is. Itt a helyi gazdálkodó, tehát itt az aratás után felhántotta, és úgymond greeninget, zöldítést, megvan, hogy hány hektár, ha valakinek van után kötelező zöldítést ültetni. Ez egy, azt gondolom, egy nagyon okos dolog. Gondot okozhat, mikor tehát olyan terményt tesznek oda, ami mélyre gyökerezik és elvonja a vizet. Amúgy is szűkén vagyunk, ugye például konkrétan ebben az évben a víznek gond lehet, de én azt mondom, hogy egyensúly legyen meg.
Most éppen őzeket látok felénk közelíteni.
Ez egy nyugati része területnek, tehát nappal is simán látni őzeket. Egyébként is a őz olyan, hogy 24 óra alatt 12 táplálkozási ciklusa van. Vannak varkánsabbak, ugye nyilván a reggel és a este, de például kicsit ért az ősz, azt tudja, hogy igazán őzeket meg akarja nézni, akkor egy dél, ez egy nagyon jó időszak a nap folyamán.
És akkor elérkezünk ahhoz, hogy károkat okoznak-e mondjuk a mezőgazdászoknak?
Hát, hogyha filozófiai szempontból, akkor nyilván, mert annak enni kell, de fontosabb az, hogy mekkorák azok a károk, és eleviselhetők azok a károk. Tehát ott, ami veszélyezteti a mezőgazdasági termelést, akkor természetesen az nem elfogadható.
Most például hol tart az ősszaporulat ilyen szempontból?
Van egy bizonyos törzsállomány, amit ez a terület elkülönböző kritériumok alapján, tehát erdőtípusok, mennyi a víz, mennyi a mezőgazdasági terület, milyen tengerszint feletti magasság van, tehát apróvadnál, meg milyen talajtípus, mennyi a csapadékmennyiség, tehát ez alapján vannak felállítva. Úgy mondják, hogy bonitálva a területek, és akkor megvan, hogy mennyi, és akkor a őzre most itt megvan 57 darab, és akkor van mindig vadszámlás, tudjuk, és ami e fölött van, azt le kell lőni. Rendes tervek vannak, meg kell indokolni, megvan, hogy milyen neműt lehet lelőni, milyen korú bakot lehet lelőni, és vannak tenyész kritériumok, amik, ha nincs betartva, akkor szankcionálva van. Tehát azért ismerni kell, nem úgy van, csak kiülök, és első őz, ami megjelenik, lelövöm. Tehát lehet, hogy az orvadászra, vagy a kocavadászra érvényes, de azért egy magáról valamit is adó vadász, tehát ilyet nem csinál.
Hogy működik a maga a vadászat? Már úgy értem, hogy a vadásztársaságok. Ez egy ennyire szervezett dolog, hogy be kell jelentkezni, hogy most vadászni szeretnék, mindenféle engedélyt kell hozzá kérni, tehát hogy kezdjük az elejétől.
A vad az állam tulajdona Szlovákiában. A vadászati jog a fő tulajdonos, oké. Vagy önmaguk gyakorolják, vagy szerveződnek, vagy bérbe adják. Bérbeadás a vadásztársaságoknak történik. Aztán vannak még állami területek, tehát ami a például a katonai erdők és birtokok, amik vannak fönt Lestjen, vagy itt Malackin, tehát van olyan is, állami erdészetnek is vannak vadászterületei. De hogyha most itt a vadásztársaságról beszélünk, akkor megvan, hogy ez a vadásztársaság, vagy ez a vadászterület hova van besorolva. Hogyha apró vadász terület, akkor 10 évre vannak a bérleti szerződések alapból, és megvan minimális terület, tehát egy ha új terület van alakítva, új vadászterület, akkor minimum 1000 hektár, és a nagyvadász területnél az meg 2000 hektár. És ott általában 15 év az a minimális bérleti időszak, ugyanis ott a szarvas mind a fővad van, és ő neki a igényét nem elég 10 év, hogy megérjen egy szarvasbika, az nagyon szűk időszak, hanem tovább van hagyva, hogy tényleg, aki elkezd vele gazdálkodni, akkor legalább tudjon egy életciklust végig gazdálkodni azzal a szarvasvaddal.
Országos szinten ezek a vadásztársaságokat összefogja
egy járási szinten van, van vadászkamara, Szlovák Vadászszövetség, és ez aztán országos szinten is szerveződik.
Lesz még szó vadászatról, de tovább sétálva egy rétre érkeztünk, amiknek, mint kiderült, nem kis jelentősége van a tájban, a természetben. Szóval itt egy rét.
Réteket meg kell becsülni, ha tudunk, akkor vetünk, illetve ha valahol van, akkor azt megoljuk, ápoljuk, vagy a szukcesszió elnyelje, tehát beerdősüljön, vagy valami más történt felszántság. Kevesen tudják, de a közép-európai mérsékelt égővi, közép-európai füves területek a világ egyik legveszélyeztetettebb élő helyei közé tartozik, hogy mindenki élő hely, meg a legértékesek, a rögtön Amazon, a széles esőerdőkre gondol. De nagyon nagy faj változatosság figyelhető meg ezeken a réteken. Nem becsüljük őket.
A növényi szempontból is, állatfaj szempontból is?
Igen, első állatokat veszük elsősorban az alacsonyabb rendű állatok, ízeltlábúak, ott illetően például mencsvárai a hüllőknek, kígyóknak, siklóknak, törékenygyík, és hasonló. És a földön fészkelő madaraknak, ugye, ami ha lefészkel egy mezőgazdasági területre, akkor intenzíven művelt mezőgazdasági területre, az nem biztos, hogy ott ki tud kelteni.
Most elhaladtunk egy les mellett. Ezek úgy mindig izgatták a fantáziámat, hogy hogyan zajlik az, amikor a vadász beül a lesbe, és milyen funkciói vannak egy lesnek?
Hát nyilván két funkció, megfigyelő, és esetleg arról lehessen vadászni, lőni, ugye, mondjuk így. De hát az a kettő között is átfedés van, mert hát mielőtt valamire rálövünk, azért azt meg kell figyelni, nem úgy van, hogy ami megjelenik, akkor oda gyújtok neki. Azért elébb említettük az őzeket, és ott a tenyész kritériumokat, mikor egy őzbakot meg akarok lőni, az úgy jó rendesen meg van nézve. Tehát több napig, vagy majd hétig is van figyelve ez a vad, még tényleg meg tudom alapítani az olyan vad, ami alkalmas arra, hogy kilőjük.
Láttam már olyat, hogy a vadászat vége az, amikor így kiterítik a sok-sok vadat.
Mi azt mondjuk, hogy megadjuk nekik a végtisztességet, tehát az a vad megérdemli, hogy meglőjük, és akkor eldugjuk a kabát zsebbe, és úgy vigyük el, hanem tényleg ki legyen téve, és akkor megvan a rend, hogy hogyan állnak fel a hajtók, a kutyások, akkor hát jó szokás szerint ott a kürtős, és akkor egy ilyen ceremónia, ezt az vadak etikának hívják, megvan, melyik felére kell apró vadat letenni, a nagy vadat melyik felére kell letenni, tehát ennek ez megvan így a rendje. Ezeket mindig kezeljük, tehát hogy lehessen levadászni. Nekem minek egy 50 hektáros tömb, hogyha nem legazdálkodható. Mivel kaszáljuk, ide ki tud lédus tápölé állékra jönni a vad, itt tud szárítkozni eső után a fácáncsibe. Tehát azért ilyen szerepe is van ezeknek a utaknak.
Ez egy mesterségesen kialakított itató, ami mellett most elmegyünk?
Hát igen, az elmúlt évekre jellemző, hogy hiányában vagyunk a víznek. És ez ilyen mágnesként hat. Tehát, hogyha igazán meg akarjuk figyelni valat, ez nagyon alkalmas arra. Tehát a kacsák behúznak ide, őzek ide járnak. Tehát egész nap folyamán is isznak. Tehát nem mindig elegendő az a víz, ami a növényzetben van, hanem szükség van arra is, hogy inni tudjanak. Például a fácán száraz tavaszok, amikor kikelnek a fácán csibék, és nincs harmad, akkor ezek az itatók tehát életeket mennek.
Az igaz, hogy csalók közben bárhol lások másfél métert, akkor abból egy kis tavacska.
Volt. Hát azért ez a hidrológiai feltételek jelentősen megváltoztak. Azelőtt erdészeket is cukkoltak, a északi erdészek, hogy nálatok könnyű erdőt ültetni, leszúrtok egy botot, és abból fa van. Azért óriási, tehát ilyen kilengések vannak az időjárásban. Tehát hosszan tartó száraz időszakokat föl tudják váltani a hirtelen jött esők. Tehát még a mennyiség meg is van, de elosztottság ezeknek a csapadékoknak nagyon egyenletlen. És erre még, hogyha egy kicsit egy lapáttal rádobnak ezek a trópusi hőhullámok, hát akkor olyan telepítés, ami ma 2-3-4 éves is akár, és teljesen tehát életképes és jelentős növekedést tud produkálni, képes egyetlen egy ilyen időszakot, 3-4-5 napos ilyen hőhullám alkalmával, vagy annak betudhatóan tönkre menni, kiszáradni.
A segíthet az öntözés?
Ön el tudja képzelni, egy fél országot öntözzük?
Hát a csalók közé teli van vízzel, nem?
A csalók közé teli van vízzel, csak már józan észre nincs teli. Józan paraszti észt, az valahol elveszett. Meg ki voltak építve öntözőberendezések, ki voltak a meliorációs kanálisok, mindenki volt építve, de ebben országban mindent először úgy látszik szét kell rombolni, aztán jó drága pénzért akkor lehet, hogy újra fogják építeni.
Térjünk vissza a vadász kérdésekre. Milyen alapfelszereltséggel kell, hogy rendelkezzen egy vadász?
Ön szerint az első?
Puska?
Puska. Puska. Tehát sok mindent a megfigyeléshez, hát megfelelő optika, megfigyelésre, puskára, távcső, hogyha golyós puskáról beszélünk, ugye nyilván lőszer, megfelelő ruházat, hát erre mindenre szükség van. Elején mindenképpen egy nagy investíció, tehát aki ápolja akár a ruházatját, de tehát a fegyvert, meg a optikát, tehát az egy életet kibír.
A megfelelőt én nem tudom értelmezni, úgyhogy menjünk egy kicsit bele ebbe pontosan.
Hát a apró vadra nyilván sörétes fegyverrel vadászunk, zömmel, ugye fácára, nyúlra, vadkacsára, tehát itt nagyon leegyszerűsítve, és a nagyvadra meg golyós puskával, azt mondják, hogy a nagyvad a golyóval kell, és vannak fajok, amit azt mondják, hogy golyót érdemel, tehát annyira nemes, hogy megérdemli, hogy golyóval legyen lőve, és ne söréttel legyen durrok belép puskázva. Tehát valamikor ilyen volt a túzok, ami megérdemelte, azt mondják a golyót, vagy a vadpulyka megérdemli a golyót, vagy például vadlibát leszállt vadlibáról kivenni egyet jó messzire, hosszú lövése egy gól, az vadászteljesítmény. Tehát a karelőkészséget illetően, meg egyébként egy izgalmakat is, és azért nem minden nap történik az meg.
Mert hogy a söréttel az szó, tehát hogy az több...
Igen. Tehát eleve kisebb, a hatótávolsága is, meg a ölőképessége is.
Itt meg egy nyúl előttünk.
Igen, behúzódik, mikor le vannak termelve mezőgazdasági területek, akkor ilyen árokpartokba, erdőkbe behúzódik. Itt egy vaddisznó ment is, akkor hozzádörgözött a fának, és ebből a magasságából lehet utalni arra, hogy következtetni arra, hogy milyen magas az a disznó.
Tehát egy sárfoltot látunk a fán, a fatörzsén.
Nem szociális viselkedés, tehát higiéniai szempontból beléhempereg a sárba, és nyáron hűti magát, megszárad rajta a sár, és hozzádörgölődik, akkor a külső parazitákat, a ektoparazitákat eltávolítsa, például a kullancsokat.
Közben figyelem, hogy igen, itt a másik fán is van körbe, itt több helyen is látszik. Tehát volt a megfelelő puska,
a golyós puskán megfelelő kaliber, a sörétesnél is megfelelő, tehát sörét vastagság. Ugye egy galambot, egy sokkal vékonyabb söréte, mint egy 2,5 mm-essel lövünk, de egy nyúlat, tehát az csak fölöslegesen megsebeznénk, és kínokat okoznánk neki, szóval 4-4,5 mm-es söréte van lőve, vagy golyónál is, tehát ezek a kaliberek vannak. Tehát könnyebb golyók, aminek nagyon egyenes a röppájája, de például bármilyen kis akadálynál szétrobban, például egy 222-es, 223-os Remington, és vannak lassú golyók, amik tehát nem térnek el a röppájára annyi egy pici akadálynál, például egy 857-es, 868-as kaliber.
Hol képződik a vadász lövés szinten? Tehát, hogy hol lehet megtanulni lőni?
Hát sok gyakorlás, de tehát a vizsgának és a kurzusnak a része az is, hogy elméleti részt próbálják elméríteni gyakorlatban is, tehát ki kell menni és kell kilőni sörétes fegyverből is és golyósból is, és van egy határ mi az, amit meg kell tudni lőni, mert ha nem, akkor azt mondják, hogy nem alkalmas arra, hogy vadászfegyvert használjon.
Az alkalmasság az más szempontból is kérdés lehet, tehát hogy nem mindegy, hogy kinek adunk a kezébe fegyvert.
Nyilván, hogyha arra gondol, hogy egy pszichoteszt, tehát ilyen szempontból megjelenez vizsgálva, ahhoz van kötve a fegyvertartási engedélynek a kiadása, hogy valaki szellemileg rátermette arra, hogy fegyvert viseljen.
Megvan az szabva, hogy mennyi fegyvere lehet egy vadásznak?
Nincs megszabva, csak aztán a mennyiségtől függően megvan, hogy olyan kell neki tárolnia. Tehát ha 10 fölött van, akkor trezorba kell tárolni. Egyébként is el kell lenni zárva, tehát a maga a sörétes fegyver és a sörétek, tehát a lőszer külön kell, hogy legyen, külön elzárva, illetve a golyós fegyver, hogyha tolózáros, ami kivehető belőle, akkor szintén a tolózáratot külön kell tárolni a lőszerrel.
Erre vannak ellenőrzések?
A fegyverekre? Vagy...
Az, hogy van ma tárolva?
Igen, tehát a rendőrségnek a jogában van kijönni, és akkor leellenőrizni, hogy van otthon tárolva.
A vadászat számomra, meg lehet, hogy így női szemmel akár, egy valamilyen erőszakos dolognak tűnik. Meg nyilván az is, hogy trófeát gyűjt a vadász.
Visszakérdezhetek? A tyúknak a nyakát elvágni, az nem erőszakos dolog?
Dehogy nem. Én elvittem a kést annó, amikor a nagymamám le akarta vágni.
De attól még azért az emberiségnek a jó része húsevő is, és akkor nem menjünk belé a műhúsba, mert ez már egy kicsit más téma lenne megint.
Nézze. Szóval, hogy ez egy ilyen férfias dolog olyan szempontból, hogy dicsőség valamit levadászni?
Egyszer ki kell próbálni. Tehát azt a adrenalin, mikor kimegy az ember, és akkor és becserkeli a vadat, és akkor leküzdeni azt ott a izgalmat, és akkor tényleg jót elövök, tényleg meglövöm, úgyhogy ne szemmenjen az a vad. Lehet, hogy több marad bennünk vadászokban az ősemberből, de az ember az ember. Nézzünk körül, hogy mi zajlik a világban. Ön szerint az ember az békés vagy? Csak menjünk Ukrajnába. Szomorú fölvetések, meg összevetések ezek, de ezt kicsit olyan alibizmusnak tartom.
De ettől függetlenül szempont az, vagy van ilyen rivalizálás a vadászok között, hogy ki mekkora vadat lőtt?
Biztos, hogy van. Tehát vannak trófeavadászok, vannak kimondottan pecsenyevadászok, akit aztán nagyon nem érdekel, mi van a fején, csak minél finomabb legyen az a húsi.
Egyébként a hús szempontjából egészségesebb a vadhús, mint mondjuk a házi állatnak a húsa?
Vegyük alapból azt, hogy mindkét fajtát, a házi, illetve a vadhús, hogy rendben van. Tehát nem kontaminált valamivel, mert kint a természetben a vad is megehet valamit, és akkor az nem nincs annyira kontrollálva, de tudjuk, hogy milyen visszaélések vannak, napokban lehet olvasni, hogy lengyel eredetű hús bekerült a szlovák élelmiszerláncba, és valami ipari olaja szerzett. Tehát ezt ettől tekintsünk el. Dietetikai szempontból a vadhús egészséges, azon kívül, tehát vannak abban is, tehát amit zsírosabb, például a szárnyas vadak közül, ott a vadkacsa vagy a disznó a nagy vadak közül, de mindenképpen gazdagítja az embernek a étrendjét, és egészséges.
Még akkor is, hogyha mondjuk tényleg olyan területen legelt, ami mondjuk vegyileg van kezelve. Gondolok itt arra, hogy gyakran látok olyan mezőgazdasági területet, vagy szántóföldet, ami sárga színű, vagyis azt gondolom, hogy gyomirtóval volt lekezelve.
Ezt szlovákul úgy hívják, hogy chemická podmietka, tehát ők nem küldnek oda a gépet, hanem a legegyszerűbb módszerrel, tehát legyomírtózzák. A vad azért nem buta, tehát nem fog oda menni, hogy abból legeljen. Tehát akkor már rég kipusztult volna, hogyha nem lenne ennyi ösztönösség a vadba. Tehát ezt szabályozni kellene. De alapvetően, amik vannak a mezőgazdaságban használva szerek, tehát ott a maradványanyagok a vizsgálva vannak, és hogyha jelen vannak valamelyik terményben, ami emberi vagy állati táplálékláncba bekerül, akkor ezek ki vannak vonva. Tehát egy normális társadalomban, egy normális kontrolling mellett ez kiszűrhető. Cincinki.
És ez a csik-csuk-csuk.
Meg cincinki. Az lehet falkopácsoszt, amikor elrűpő, akkor olyan zapatoló hangja van neki.
Vaddisznókkal kapcsolatban hallottam azt, hogy a sertéspest is jelent meg az állományban, és hogy ezek hogy védhetők ki, vagy milyen más betegségek veszélyeztetik még a vadon élő állatokat?
A vaddisznók egyik rezervoárja, egyik terjesztője az afrikai sertéspest, és ennek a klasszikus az mindig is volt, az afrikai kb. 60-as években jelent meg, azt hiszem, hogy Mozambikból hurcolták be Portugáliába repülővel, és tehát itteni állomány nem immunis, és azóta időnként fölveti a fejét az afrikai sertéspest is, de eddig a tájinkon ez nem volt annyira tetten érhető, elmúlt így 10 évben, tehát kellett felül erősen terjed, és most már elérte Szlovákiát is, és ha az megjelenik, akkor az az állomány 100%-os pusztulásához vezet, és fogikonyra a házi disznó is, tehát ember vagy más állat nem, de a sertésfélék igen, és azért ez veszélyeztetheti a farmokat, vagy akár mondjuk azt is, hogy Szlovákiának a sertés állományát és élelmiszerbiztonságát.
Milyen rendelkezések jelentek meg ennek kapcsán? Hogy kontrollálták ezt a vadászati szezonban?
Hát abszolút támogatás lett és ösztönzés lett arra a célra, hogy a vaddisznó állomás sűrűsége minimálisra csökkenjen. Tehát jóformán idények fel lettek oldva, tehát már nem élvez védelmi időt. A fegyvertörvény változott, tehát már lehet használni eddig. Ez egy őz volt. Tiltott eszközöket és tiltott módszereket, például egy hőkamerát már lehet, vagy egy éjjellátot lehet használni, vagy azelőtt meg volt, hogy éjszaka csak telihold idején, és a telihold előtti 3 nappal, és utáni 3 nappal lehetett egész éjjel vadászni. Tehát most már ilyen megkötés sincs. Mondom, azelőtt utóbbi időben úgy volt, azt hiszem, hogy legutoljára július 16-ától kezdett a vadisznó szezon. Most már olyan megkötés sincs, de nem tudom, ízlések és pofonok. Én azért egy hetes, két hetes csíkos malaszokat veszető anyát biztos, hogy nem fog agyon lőni. Meg lehet ezt a kocát lőni, és meg is kell lőni, de talán azt ne akarja tőlünk senki, hogy olyan vadászokká váljunk, amit sokszor szeretnének ránk sütni.
Rossz a megítélése a vadászoknak? Ezzel azt akarja mondani?
Hát igen, nagyon gyakran rossz a megítélése. Én elismerem, hogy tehát minden más akkor a vadászok társadalma is fölhígult. Ezelőtt nem volt olyan egyszerű vadászok közé bekerülni, és kinézték azt, aki nem rendelkezett azért megfelelő tudással vagy viselkedési formákkal, de azért előfordulnak kilengések, és azért a szenzáció hajház sajtó erre azért ráugrik.
Az imént találkoztunk vadász kollégákkal, és az etetésről volt szó, az etetőket nézték végig. Ilyenkor ősszel, amikor még azért van zöld is, vagy vannak még termény maradékok, akár nem tudom, az kukoricát aratták, vagy a napraforgót, kell etetni?
Ebben időszakában az évnek már normális körülmények között szoktunk etetni, vagy kellett etetni. Hát most olyan az időjárás, amilyen, ez is szabályozva, hogy mennyi napot etetünk, tehát alkalmazkodunk nyilván a aktuális időjáráshoz. A fácán etetőknek a föltöltésé volt szó, tehát törött szemmel, hogyha beköszönt egy olyan idő, hogy lehull a hó, és akkor a apróban nem jut hozzá, akkor, vagy a fácán nem jut hozzá, akkor tudja, legyen hozzászokva etetőhöz. Nyilván ezt úgy van megoldva, hogy ugye szabályozva is van, hogy a nagyvadak, a csülkös vadak ne jussanak hozzá a szemes takarmányhoz, mert az egyik okát látják benne, hogy ezért is van túlszaporodva, mert etetve vannak. Tehát az úgy van aztán kialakítva, amikor igazán rájárnak etetőre, az meg van gátolva, hogy a csülkös vad ne jusson rá, de fácán etetőknek mondom, a föltöltése előtte természetesen tehát a dezinfikálása előző szezonnak a maradványainak egy rendes vadász már a szezon végén eltávolította, és kidezinfikálta, kifertőtlenítette, és fő van töltve, hogy valamit tudjon találni. Fácán tyúk alakúak közé tartozik, előszeretettel megy olyan helyre, ahol tud kapirgálni, és ezek a száraz helyek, amiket ugye lefedjük valamivel, hogy ne ázzon át, tehát jó minőségű törött szem van alátéve, tehát eznek az ellenőrzése folyik.
Hogy lehet megakadályozni azt, hogy ne jusson ide a nagyobb vad?
Rácsok vannak fölhelyezve, amint csak a fácán tud aztán bemenni.
Épp egy etető mellett haladunk el, és itt már van is leszórva.
Tört szem, ocsú, vagy búza ocsú. Azt viszont mindjárt gyorsan hozzáteszem, mielőtt valaki erre ráugorna, hogy mert a vadászok így befertőzik a területet, és a invazív növényfajokat terjesztik, akkor ki is kerül ilyen, mert azért ilyen belé kerül nyilván, akkor odásznak a kötelessége ezeket a növényeket aztán eltávolítani, tehát kikaszálni.
Nekem még mindig az etetés az egy ilyen érdekes dolog, vagy furcsa dolog a vaddal kapcsolatban, hogy egy vadon élő állatot miért etetünk? Tehát, hogy neki nem pont az a vadon élésnek a lényege, hogy túl kell élnie, és hogyha nem talál megfelelő táplálékot, akkor vad, az törvénye azt mondja, hogy nem életképes.
Most azt akarja mondani, hogy ne etessem a cinkéket a gyümölcsösömbe, ami egész évben szedegeti a rovarokat a fáról. Ne legyen etetve a fácám, amellett, hogy tehát magot eszik nyilván, de azért mire fölcsöpörödik, akkor mennyi káros rovart, mivel fehérjére van szüksége a fejlődése a csibének, akkor hogy azt most akkor ne etessük. Én nálam a cinkék két zsák napra forgót megesznek egy szezonba.
Értem. És a vadak mennyi magot esznek meg, vagy
tehát
mennyi?
És azért szabályozva, minden szabályozva van, tehát megvan, hogy mennyi egy adag, egy például egy őz, egy évbe, egyed, mennyi dekagram sót, vagy mennyi szemes takormányt, mennyi szálas takormányt, illetve mennyi lédús takormányt fogyaszt el, és ennek a társaságnak, ezt a vadásztársaságnak ezt biztosítani be kell, hogy legyen megfelelő mennyiségbe és minőségbe. Tehát nem úgy van, hogy én nekem megzsisikesedett a gabonám, és akkor kiviszem, mert oda majd vad ezt megeszi. Nem. A 100%-os minőségű takarmányt kell neki kitenni. És a maga az csak egy dolog. De tehát vannak ballasztanyagra, például a kérőzőknek szükségük van, ugye a szénáról, vagy a herére, vagy a lédús takarmányra. Tehát van úgy, hogy aratás után is etetünk takarmányrépával, még ugyan nincs kifejlődve teljesen, nem érte el teljes fejlettségi nagyságát, de kiszedjük azért. Olyan perzselő melegek vannak, hogy a nyúl, aki egy területtartóban, inkább elpusztul, de nem hagyja ezt a területet, és ezt hívják, hogy aratás utáni sokk hatásnak.
Tehát eltűnik az, amit eddig fogyasztott?
Igen, letűnt a területe, a megszökött táplálkozási bázisa megszűnt, hogyha szárosság van, és mire kisarjad a tarló újra, elpotyogtatod magból, addig az a vad elpusztulhat. Semmi se fehér és fekete.
Gondolom.
Odafigyelünk arra, hogy a vadászé folyamán és a beírókönyvbe és egymás közötti beszélgetések folyamán használjuk a helyi elnevezéseket, a dűlőneveket, a vizek neveit, a erdők neveit. Nagyon nem szeretném azt, hogy olyan uniformizált legyen a vadászat világa is, mint például, hogy a félvilág McDonald's-ba jár, meg baseball sapkát hord. Megszámozni egyszerű lenne, megszámozzuk a leszeket 1-től X-ig, hanem igenis, aki közénk akar tartozni, az tanulja meg, hogy most én nem tudom, a nagy hosszú tagban vagyunk, vagy törökösben vagyunk, vagy akkóhelyben vagyunk, vagy gurdonyban vagyunk, úgyhogy
És ezek, gondolom, az eredeti elnevezések. Honnan lehetett ezeket begyűjteni? Vagy ezek ilyen apáról fiúra szálló?
Hát apáról fiúra is, és azért a régi birtoklapokon azért föllelhetők. Tehát van egy barátom, aki ebbe is segített, tehát nem itt Bős környéki, mert azért ezt ismerem, de a környező falukba, vagy kicsit távolabb, a Felső Csalló közé, és akkor ilyen 150 éves birtoklapokra előszedjük, és akkor megnézzük. Sok esetben már hiába keresik, mert már például ott már valamikor egy cukorgyár épült, vagy egy lakópark épült, de érdekes. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy megyünk a Dunán innen vadászni, vagy megyünk a főút mellé, hanem még megmondjuk igenis, hogy megyünk valamelyik holtág mellé vadászni, vagy tó mellé, vagy valamelyik lapos mellé, vagy így.
Csinálok egy olyan térképet már.
És most szinte teljesen megvan, de még mindig egy pici hiányzik. Nagyjából innen Somorjától lefelé Szapig, meg Öreg-Duna erdőjétől, vagy a államhatártól, amit a Öreg-Duna képez. Például Dunaszerdahelyig ott ki vannak nyomatva egy ortofotok térképen a falvak, meg egyáltalán a terep, és akkor leírkodom be ezeket a dűlő neveket, erdő neveket, ágvizeket, és aztán majd digitalizálva lesz valamikor.
Ezek egyébként ilyen beszédes nevek? Tehát, hogy elmondanak arról is valamit, hogy milyen ez a terület?
Mindenképpen. Hát a törökös, ugye például a nagy törökös, azt mondják, hogy itt a török időkben volt valami búvóhely, sóstó, sároság.
A sóstó az mire utalhat?
Gondolom valami ilyen ihatatlan vízű mélyedés, vagy tavacska lehetett. Van itt egy csóványos, akolhely, csikóakol. Hát azért ez utal arra is, hogy mivel foglalkoztak itt az emberek, ugye akár állattartás, akár a mezőgazdaság, valami történelmi, vagy a vizek, Patucdöglő például van ilyen víz is itt kint. Belé lehet aztán képzelni mindent ebbe. Ez a Fekete Erdő nagyon szép, vagy itt a Görbeföld, itten is úgy hívták Görbeföld, ez valami 2 kilométer hosszan kanyargott, de csak ilyen keskeny volt helyenként, vagy maximum 60 méter, és követett egy ilyen ágot, Dunágot, ami már persze régen le lett választva a Dunáról. Tehát szukceszió volt, mert teljesen bokrokka be volt nőve, és akkor sajnáltam, és akkor elkezdtem ott azt mulcsolgatni. Évente 2-3-szor éveken keresztül, és most olyan fű van ott, mint ez látszik, és ott beül az ember, az ott az egy oázis. A vad előszeretettel kimegy, de madarak is, tehát ez egy nagyon-nagyon szép kis hely. És ez így örül a lelkemnek, hogy ilyet meg tudtam menteni. Ki vannak ezek a vadászati berendezések építve. Vadászati berendezés például a les, az etető, a szóró, a híd, én nem tudom, a itatóhely, dagonya, tehát ez mind oda tartozik. Gyázzon meg, ne csúszson. Hogyha egy nyom van, egy, akkor az csapa. Ha ma oda-vissza ki van, akkor az csapás.
És honnan tudom, hogy oda-vissza van ki?
Hát ezt egy őz nem csinál ilyen széles csapást. Azt meg se látnánk, de itt számtalan már kell, hogy menjen, hogy kitapossa a növényzetet. Néha úgy tűnik az ember, nem is magyarul beszélünk, a csapa, csapás, a tűvattükre, a tűzberogyik, stb. Kifejezéseket, de erre is oda kell figyelni. Hát, tehát sokszor a gyors talpalon végzett vadászok, akik még nem olvastak életükbe egy vadászkönyvet, de már aranyérmes szarvasbikájuk van lőve, hát az bicska nyitogató. De nem mondják ilyet, mert akkor azt mondják, hogy ez a vadász milyen egy agresszív fráter. Bicskáját akarja mindjárt nyitogatni.
Mit kell egyébként olvasnia egy vadász? Azok is őzek?
Nem kakas lesz? Nem az őz lesz, őzött hát a szélén. Na, úgy vetődött rá a fény.
Szóval, hogy mit kell olvasnia, vagy önnek mik az olvasmány élményei?
Hát ajánlott a szakirodalom. Hát az amikor bemegyünk egy társaságba, és elkezdünk beszélgetni, és tehát minden szakifejezés inkább valami vulgáris helyettesítő van pótolva, az ember hát nem szól, de azért levontja a következtetéseket. Én nagyon szeretem például a vadász szépirodalmat. Tehát, hogy a Széchenyi tudott írni, hogy a Molnár Gábor, a Fekete István, nem is beszélek, Mádespach Viktor, tehát én sorolhatnám. Tehát egy kisebb könyvtárról való könyvem van ebből, ami tehát föllelhető volt a magyar nyelvterületen a témában azért, ha nincs is meg otthon, de igyekeztem elolvasni.
És a mostani szerzők közül vannak olyanok, akiket figyel vagy követ?
A Nimrod vadász újságban jelennek meg, nekik kivonatok ezekből a munkából, tehát hát nem is a közvetlen, a aktuálisat mondom, de közel mondva például a Videc Ferenc, ahogy tud írni, az csoda.
Nimrod, jól értettem?
Nimrod vadász újság, igen. Na, ezeket a fákat is meghattam, és akkor érveltem, hogy miért akartak ide szemeket hordni. Itt turul fészkel ugyanis, kerecsen sólyom.
Hogyan oszlik el a vadász év? Mettől meddig tart? Tehát gondolom nem január 1-től december 31-ig.
De bizony. Valamikor még jobban elhatárolhatók voltak, és február végével a szezon úgymond véget ért, de egy igazi vadásznak olyan nincsen. Tehát lehet, hogy ha elkülönítsük, és vannak vasárnapi vadászok, vagy hobbi vadászok, igen, de akinek a élete, vagy életformája, inkább így mondom, a vadászat, annak egész évben szezon van.
Mi a legnagyobb vad itt a Csalló közben?
Szarvas vaddisznó, tehát hogyha a testtömeget nézzük, akkor ez a kettő.
És mi a legnehezebben elejthető vad?
Hát, amiből kevés van. Nem tudom, sakál megjelent, tehát ha is, ez is a természet védik, hogy tehát van neki a vadász szezonja, hogy az őshonos volt itt, és itt megvan a helye a helyi faunában. Magyarországon nem kímélik például, és nem bírnak vele, mert akkor a károkat okoz.
Milyen károkat?
Őzállomát kipusztítja, és a szarvasnak, a vaddisztónak, dámvadnak a szaporlatját, a falkába vadászik, de ami kevésbé látványos, tehát a madárvilágra nagyon nagy hatása van.
Mert nem ez a természetes, hogy akkor van egy nagyobb vad, ami kontrollálja a kisebbnek a szaporulatát?
Ez a természetes, csak a viszonyok ma nem természetesek. Uh-huh. Lehet természet közelít még találni, természeteset nem, természet közelít igen, vagy pedig antropogén, tehát ami ember által átalakított.
Tehát nem várhatjuk azt, hogy úgy működjön a természet, mint ahogy x évvel ezelőtt működött, mert hogy az ember nagyban beleszólt, leszűkítette az életteret, és ezáltal muszáj kontrollálni akár a tápláléklánc tetején álló vadnak a működését.
Bárcsak ne így lenne, de szükséges, így van. Tehát nem lehet sablonosan ránézni a problémákra. Minden problematikát külön én véleményem szerint meg kell vizsgálni. Hát voltak itt a kormoránok, a károkatonák. Tehát azt meg kell kérdezni egy horgászt, aki naphosszat kinnül a víz mellett, hogy mire képes a kormorán. Hát nyilván az utolsó ember lennék, aki azt mondanák, hogy most már a kormoránt, ha bántani fog, akkor el fog a föld színéről tűnni, de biztos, hogy kontrollálni kell. Most képzelj, vannak ivadéknevelő halascsavak, és azt meglepik, hát ott igaz, most már kontrolláltan lehet azt is vadászni, de évtizedekbe telt, mire természetvédelem erre hajlott. És most direkt nem akartam olyanba menni, olyan vadba, ami esetleg ehető, tehát nehogy az a árnyék vetüljön rám, hogy én azért beszélek, mert meg akarom tölteni a bendőmet, esetleg van jó kis husikával. Nem, például az a kormorán nem célja a vadászatnak, tehát az hús ehetetlen.
Miért?
Mert büdös, élvezhetetlen.
És ha a károkatonát, vagy a kormoránt lelövik, akkor az annyi csak, hogy el van temet, vagy el földelve?
Igen, sajnos ez így van. Most képzelje, rókáó is így vagyunk, ugyanis a természetvédők és az a lobby, ami van a vadászok ellen, hogy egyik dolog a divatfüggés.
És most jól megkapjuk mi, nők.
A divatot a nők diktálják azért. Hát a nőknek, hogyha kellett a bunda, akkor azért vadász az vagyoskodta, mire beszélődött annyi rókát, ami színbe is, mennyiségbe is elegendő volt egy bundához. Na kicsit azért előbbre megyünk. Most, ha valaki elmegy Pozsonba, vagy a nagyvárosba, egy szörnyűben lefújatják. Kérdem én, most meglőjük a rókát, és igen, eltemetjük. Mi lenyúztuk és hasznosítottuk a jó Isten, vagy a természet megteremtette azt a állatot, és mi ahelyett, hogy learatnánk és hasznunkra fordítanak, eltemetjük. Jobb az a sok műanyag, ruhaanyag, vagy anyag, amivel ruhák készülnek, aztán ami ezer évig a természetben benne van, vagy pedig az a rókabunda volt a jobb. És most nem menjünk a divatba belé, nem menjünk a érzelmekbe belé, hanem a józan észbe menjünk belé. Most nem. Igen, eltemetjük. Évente lövünk 50-60-100 rókát. Azért nem volt ilyen probléma, mert volt a legnagyobb betegsége, és a szabályozója a rókaállománynak a veszettség volt, Szlovákia már veszettségmentes országnak van minősítve a WHO szerint, tehát a vakcinázásra érve az, aminek egyébként egyik pillére volt az, hogy a vadászok hordták szét ezeket a vakcinákat, hosszú éveken keresztül szét volt osztva, és hál' Istennek ez a szörnyű betegség kiszorult innen, de nincs, ami szabályozza a rókákat. És igen, a vadász szabályozza a rókaállományt.
A rókaállományt a farkas, az nem szabályozhatja?
Mondjuk Dunaszerdahelyen?
Mondjuk nem Dunaszerdahelyen, de...
De, szabályozza is, de meg az sakál is. Ahol sakál megjelent, ott azt mondják a magyar kollégák, ott lent Baranyában például, hogy szinte a kertek alatt szaporodik, meg tartózkodik a róka, mert a sakál falkával vadászik, és levadász, és ő neki egy célprédája a róka. És tápláli konkurense, és tehát likvidálja.
A sakára visszatérve, az hol jelent meg Szlovákiában? Tehát itt a Csallóközben is?
A balkáni háborúk folyamán voltak állítólag ilyen csapatmozgások, és akkor itten Bős mellett is lőttek, 91-2-be, Nyitra mellett is lőttek, aztán Kelet-Szlovákiában is, de most már viszonylag sok van, tehát a járásban is lőnek 2-3-4-5-öt az elmúlt években. De egyébként nem kizárható az sem, hogy van egy ilyen biológiai törvényszerűség, hogy a Európában a délkeleti állatfajok északnyugati irányban nyomulnak. Ez megfigyelhető volt a 20. század 20-as, 30-as éveiben a balkáni gerlével, ami nagyjából ilyen 32 körül érte ezt a Dunaszerdahely-Győr környékét, és már a Brit-szigeteken van, a balkáni fakopáccsal ugyanez megfigyelhető volt, és most a sakállal is. Tehát azért nem teljesen kizárható az, hogy ez a biológiai törvényszerűség figyelhető itt meg.
A farkashoz visszatérve, soha nem is volt itt a Csallóközben?
Hát a 40 ezer évre, amire visszaemlékszek, nem tudom. Hát én ezt nem tartom kizártnak. Hát eleve itt egy összefüggő mocsáros terület volt, az aztán, hogy itt a szerepet, a farkas szerepét másfaj adott, tehát az említett sakál öltötte be, nem tudom. Nem gondolom azt, hogy itt farkas volt, de tehát én ezt nem tartom kizártnak. Lehet most a kedves hallgatók között van olyan, aki ezzel foglalkozik, célirányos, és akkor azt fogja mondani, hogy már pedig volt. Nem zárom ki.
Lehet, hogy a medve kérdésre is kitérhetünk, bár nem tudom, jó messze van ez tőlünk.
Medve nincs messze, itt Csilizradvány, meg tehát itt szap után találta.
Igen, jól gondolják, kedves hallgatóink, Zoltán a Csallóközi határmenti kis falura medvére gondolt.
Korábban az állami rádió is mindig jelezte, hogy medvegyóztott riccágy. Még dicsekedtem, hogy nálunk van a Semezbányának, az osztálytársaimnak, hogy Szlovákiában nálunk van a legtöbb medve, mondom, olykor 600 is, de viccet félretéve. Hát igen, az a teritoriális állat a medve. Tehát, hogyha a szaporulatnak nem jut teritorium, annak valamire kell menni. Észak-Kelet és ha a centrális részét tesszük a Szlovákiának, vagy a Kárpátokat, az eléggé meg van telve. Tehát azért az húzódik lefelé. És mikor vegetációs időszakban, mikor fönt a kukorica, hát az olyan, mint egy erdő. Igaz? Uh-huh. Hát ott leküzdi a kommunikációs vonalakat, a útvonalakat, és akkor belé megy a kukoricába, és abban végig el van. Tehát önök ott van minden. Aztán ha lekerül, és olyan annyira lehúzódik már, ugye gondolom ezek a egyedek, amik itt megjelentek nálunk, az a valamilyen tribecs, vagy a zobor környékéről húzódott le. Hát ő lemegy egy nap 10-20 kilométert gond nélkül. Ideje van.
Tehát egy reális fenyegetés az, hogy...
Nem hiszem. Én azt gondolom, hogy az emberek, hogy azért a józan ész csak fölé fog kerekedni, és mikor már itt fognak korzózni, Dunaszerdahelyen például, akkor azt fogjuk mondani, hogy azért már ez így nem normális. De kerülnek ezek a termények, hova húzódnak vissza? A kis pár erdőbe, vagy a folyóknak a árterébe, a Vág, vagy Kisduna, vagy a Duna, vagy hova fognak lehúzódni? Előre vetíthet, hogy abu konfliktus lesz ember-állat között.
Tehát ugye ez azt jelenti, hogy akkor itt lesz az ideje szabályozni a medvék szaporulatát.
Nézze, nekem van egy barátom, aki részt vett abban a kutatásban, hogy a medve ürüléket összegyűjtötték, és DNS vizsgálat alá helytették, és akkor mivel nagy a bizalmatlansága egyes érdekkörök között, akkor ott volt egy vadász, ott volt egy erdész, és ott volt egy természetvédő. Tehát ilyen triókba jártak, és szedték, és mindenki helyeselte, mikor zacskóba került az a pottyantás, és akkor kijött egy szám. És a természetvédők azt mondták, mi ezt nem fogadjuk el, ezt a számot. Mert szerintük ez magas. És akkor, most akkor mire tudományos felmérés, hogyha előre korábban megegyeztek, hogy ezt el fogják fogadni, és fölrúgják. Én azt gondolom megint, tehát a rókák kapcsolatban mondtam, hogy eldobjuk a bundáját. Ott van az a medve, túl van szaporodva, akár problémás, mert már nincs hova mennie. És nem csak a kukák véget, meg a konténerek véget. Mert nincs bántva, az ember állat megszokja, hogy ő nincs bántva. Közelebb húzódik emberekhez. Nem normálisabb, hogy normális körülmények között szabályozok azt a egyedet. A vidéken ott marad az a pénz, akár a vadászturizmussal, vagy bármi mással. Mi, hogy van egy gyors bevetésű egységünk, aki megpuskázza, és akkor azt mondja, a vadászoknak most itt van meglőve, agyonlőve, vigyétek, ássátok el, csináltok valamit akartok, ti gondotok. Vagy ami megtörtént, meglőtte, és akkor megse, és akkor bement a sűrűbe, és akkor vadászok, menjetek, és akkor oldjátok meg. És én bárkivel merek konfrontálni ebbe, és bárkivel vitatkozok. És azt gondolom, hogyha ezt egy kívülálló és laikus ember meg fogja hallgatni, akkor lehet, hogy azt fogja mondani, hogy a vadásznak tényleg igaza van. Vannak dolgok, és sok dolog, és nem egy dolog, amiben igaza van.
Egyébként, ha valaki egy baleset során elüt egy őzet, vagy egy szarvas, nyulat, akkor mi a teendő?
Alapjában, hogyha van balesetbiztosítás autóra, akkor érdemes kihívni a rendőrt, mert akkor egyébként nem fogja tudni érvényesíteni ez irányú elvárásait, illetve a kárigényét, és nem szabad elvinni azt a vadat. Ha elviszi, az vadorzásnak minősül, és a vadorzás az bűncselekmény. Egy természetvédőt se hívtak még a rendőrök, mikor jutották. Rendszeresen kerek fél-kettőkor, éjjel, vasárnap, karácsonybőtjén, akkor hívnak, és akkor ennek család úgy nagyon örül. De valahogy még sose találkoztam a természetvédővel, hogy már mentsük meg ne bántsuk azt a vadat, és akkor ott van. És bizony sokszor a vad szenved, és akkor azt meg kell váltonni. Tehát annak meg kell adni megváltó lövést akár, vagy le kell szúrni azt a vadat, mert mit csináljunk ott azzal a vaddal. Értesíteni kell a területileg illetékes vadászokat, tehát a terület használót. Általában rendőrök vannak értesítve, még ha nem is történt olyan kár, de ott van, akkor fel kellene hívni a rendőröket, és a rendőrnek van egy listája, és tudja, hogy ki az. Ha nem az, akkor felhívják a Fekete Zolit, és akkor megmondom, a negyedik faluba kit kell hívni, és adok is rá egy telefonszámot, mert az aktuális lista, ami a rendőröknek van, nem mindig aktuális. Ez a sárosága arra jó, hogy itt ki lehet beszélni a problémákat. És mindig az ember itt kijön, és akkor úgy szépen a hullámok úgy elcsendesennek.
Van egy nyugalom, amit árad. Amint hallhatták, a séta a természetben nem csak arra lehet jó, hogy a friss levegőn időzzünk, vagy vadon élő állatokat láthassunk, de kellemes beszélgetések színhelye is lehet az erdő, a rét. De még nem búcsúzom Zoltántól, hiszen a Bőség vezető autóúton is merült fel néhány kérdés, például az, hogy mit mond a természetjárás etikai kódexe. Egyre több az olyan ember, aki veszi a fáradtságot és elindul sétálni. Vannak ezzel kapcsolatban jó vagy rossz tapasztalatok?
Hát is, hát egy vadász, hogyha ugye vadászatról beszélünk, nem várhatja az, hogy kizárólagosságot, hogy csak ő lehet ott. A társadalmi kódex, azt gondolom, hogy ha kimegyünk a természetbe, akkor úgy kell viselkedni, ahogy illik ott viselkedni. Nem eldobálni a szemetet, a kutyát, ha visszük, akkor azt a kutyát vezetőszíjon kell vinni, és hiába próbálnak engem meggyőzni arra, az a kutya nem bánt, éppen csak most elfutott. Tehát azért annak a vadnak van ott, de ő van otthon, és az ember, meg a kutyája csak vendég.
Van átjárhatóság a vadászatban a határokon túl? Tehát, hogy egy országra szorítkozik egy vadászengedély, vagy át lehet menni, és ott is lehet vadász egy másik országban?
Tehát ki kell váltani a helyi jegyet, mondjuk Magyarországra csak átmegyek akkor, tehát nyilván ott kell, hogy legyen Európai Uniós fegyvertartási engedélyem, és kell ott váltanom heti, havi, tehát vendégjegyet. Vadász vendégnek szóló jegyet, aki olyan országból származik, amely Európa Uniós tagállam.
És a vadász, hogy is mondjam, filozófia, az nagyon más tud lenni országonként? Tehát, hogyha megérkezik mondjuk, nem tudom, magyarországi vadász, akkor elképzelhető, hogy nagyon másként áll ahhoz, hogy mit lehet és hogyan. Egyébként itt most egy
megerésző
jött.
Nem, tehát a magyar vadászkultúra az identikus a mi vadászkultúránk Európában, úgy igazán elkülöníthető vagy elhatárolható néhány vadászati kultúra. Mi a német vadászati kultúrát követjük, aztán van tehát a brit sziget, az angol vadászati kultúra, a skandináv és a mediterrán.
Mik az alapvető különbségek? Vagy miért külön kultúrák ezek? A vadon is múlítad, mi az, ami vadászható?
Inkább a vadászat módjából, stílusából, tehát a szokásokba, mert egy olasz vadász az nem fog terítéket készíteni a elevett galambjából. Egy angol vadász nem fog átkiabálni a stand szomszédjának, hogy hú, gratulálok, hogy micsoda lövés volt. Hát ők azért ez a visszafogottság jellemző. De például a fegyverükön is egy német nyelvterületből, tehát vagy vászati régióból, ahol Szlovákia vagy Magyarország is tartozik, tehát puskatussa az ki van faragva, az megfigyelhető. Az angol puskatus az tiszta puritán.
Van ilyen biztatás egyébként a vadászoknál, hogy megveregetik egymás vállát, hogy ügyes voltál? Vagy?
Igen, nálunk úgy hangzik Szlovákiában, hogy lovuzdár. Magyarországon meg üdv a vadásznak. Még ezekre a vadászati kultúrák, például a skandinávoknál, tehát ott szintén eredményességre megy. Tehát ő neki be kell gyűjteni tére egy észak-svédnek azt a jávorszarvas húst, mert éhen pusztult volna. Tehát ő ott nem fogja azt cicomázni, fogja, lelövi, földolgozza. Sőt, most nem tudom, így-e van, de korábban a munkaszüneti nap is volt, amikor kezdődött a jávorszarvas vadászat. Más kutyákat használnak például, tehát ezek a vadászkutya fajták, amik használhatók, pointer az abszolút, az szigeteki, tehát brit szigeteki kutyafajta, ami a szárnyos vadászatokat szereti. Nem kizárt, hogy van köztük, ami szereti apportírozni, odahordani a nyúlat is, de alapvetően a tollas vadnak a legkiválóbb apportírozója, például a pointer.
És nálunk milyen vadászkutyák az engedélyezettek?
Hát meg van egy lista, amik az engedélyezettek, és mi egyébként nem csak engedélyezettek, kötelező is, meg van egy vadászatra, bármilyen vadászatra, hogy hány hektárra, milyen fajta és mennyi kutyának kell lenni. Tehát ha apróvadas revírről van szó, és apróvadra megyünk vadászni, akkor kell, hogy a vadásztársaságunk legyen minden megkezdett 500 hektárra egy vizsláló. Tehát, hogyha itt nem például mondok, van 2001 hektárunk, akkor 5 kutyára van szükségünk. Kell, hogy rókára legyen kotorékozó ebünk, mert hogyha nem lesz apróvad, hogyha rókák túlszaporodnak. Tehát ez mindnek vadászati munkavizsgálatnak kell lenni. Tehát meg kell felelni a kritériumnak. Az a kutya nem tépheti a vadat, például egy aportírozó. A hideg vadat, a meleg vadat aportírozni kell. Annak nem szabad félni lövéstől. Annak az beívható kell, hogy legyen a kutya. Tehát nem lehet az, hogy valaki lövök, és akkor hetedik határba fogja hajszúrni a nyulat, és akkor sem jön vissza. Hogyha nagy vadra vadászunk, akkor a szarvasos területen, akkor vérebnek kell lenni. Vagy angol vérebnek, bloodhundnak, vagy hannoveri vérebnek, vagy bajor hegyi vérebnek kell lennie. Tehát az, mert még egy vizsla is megtanítható, vagy tacskó is, de egy abszolút lekifinomultabb ora és sebzetet után keresésére vérebeknek van. És hogy megy egy rudli, és megvan lőve belőle egy egyed, és kiválik belőle, vagy bele is fut tovább egy darabig még, az a vadászkutya, az a véreb ki tudja választani a 18 nyom közül, hogy melyik az, amelyik sebzetés kell követni, és idő után kiválik a többi közül. Ez tudomány. A vadászat az tudomány.
Vadász balesetek. Volt olyan vadászat, ami az ember szempontjából ért rosszabb véget?
Hál' Istennek nem, és adja jó Isten, ne is legyen.
Mi az, amire nagyon kell figyelni ilyen szempontból egy vadászatnál, hogy ne történjenek meg mondjuk balesetek?
Hát a disziplína. Tehát a vadászat vezetőinek, a utasításainak a 100% való betartása. De természetesen kilövés iránya, tehát le van állítva, hogy itt lesz a lövőstan, tehát onnan nem elmozdulni, elfutkározni, nem bevenni a sűrűbe, hogy most ott van valami vad. Tehát nyilván a reflex ruha darabokkal el van látva az ember, hát ez nyilván nem fog drogozni, tehát nem lesz holtrészek, vagy egyáltalán nem holtrészek, hát most nem is lehet inni egyáltalán se. Úgyhogy ezt azért a rendőrség is nagyon gyakran ellenőrzi, tehát közösen meghirdetett vadászatokra kijön, és szondáztatnak. Nem szokott probléma lenni, tehát.
Végez edukatív tevékenységet is, gyerekekhez jár előadásokat tartani. Mi a célja ezeknek, és milyen témákban vannak ilyen előadásai?
megadják nagyjából, hogy mondjuk kérdem, hogy miről beszéljek, és megvan adva, hogy erdőről, a természetről, a csallóközről beszéljek, de azért mindig, az mindig van átfedés a részemről is, tehát én azért mindig, hogyha bármilyen érvelek, akkor a ellenérveket is ott mondom, és maguk a gyerekek szabják meg sok esetben, hogy miért, tehát különösen az alsó tagozatosokat az még fogékony ilyen dolgokra, hát a felső tagozatosokkal már kicsit nehezebb, de tehát nagyon jó velük együttműködni, van igény, és remélem, amikor fölnőttekké válok, akkor ezt a magot majd egy kis hintik tovább.
Beszélgető társam és vezetőm a Sároságban Fekete Zoltán, bősi vadászgazda és erdész volt, akinek ezúton is köszönöm a sok hasznos információt, amit a vadászatról, annak filozófiájáról, gyakorlatáról megtudhattunk. Buzdítom önöket is egy kellemes sétára a természetben.